Jelenések könyve 17. és 18. fejezet. A 17. fejezet Isten ítéletét tartalmazza azokkal a vallásos rendszerekkel szemben, amelyek oly sok ember lelkét kárhozatba vitték. Jézus figyelmeztetett minket, hogy óvakodjunk a hamis profétáktól, akik bárányok képében jönnek el, de belülről valójában acsarkodó farkasok. Az írásokban Babilon az összezavarodottság szimbóluma, mivel ott az ember Istennel szembeni lázadásának következtében elhatározta, hogy egy olyan tornyot épít, amelynek segítségével kommunikálni tud majd a világegyetemmel. Az ókori ember nem volt olyan primitív és tudatlan, ahogyan mi azt gondoljuk. Hihetetlen kommunikációs képességeik voltak, még az is lehet, hogy a jelenleginél magasabb fejlettségi szinten, mert jó okunk van feltételezni, hogy képesek voltak kommunikálni földön kívüli lényekkel is. Az angliai Stonehenge egy nagyon érdekes építmény, amelyet a csillagjegyek alapján építettek. Ugyanakkor szerte Észak-Amerikában az indiánoknak is hasonló építményeik voltak. Kisebb skálán ugyanazt építették fel, mint az angliai Stonehenge-ben, melynek közepére ülve kommunikálni tudtak a szellemvilággal. Tudjuk, hogy szilikát kristály segítségével egy kis adóvevőt lehet építeni. Azt is tudjuk, hogy a szilikát kristályt összepréselve energiát tudunk előállítani. Ezek a hatalmas kövek egymásra helyezve hatalmas energiákat szabadítanak fel, és ebből fakad a közvetítési képességük. Azt feltételezik, hogy a nagy piramisoknak is hasonló funkciójuk volt, hiszen ezek is a csillagjegyekkel összhangban épültek meg. Babilonban tehát arra készültek, hogy megépítik azt a tornyot, hogy a mennyekkel kommunikálhassanak. Mivel nagyon fejlett képességekkel rendelkeztek, ezért Isten azt mondta. Nézzétek az embert, hogy hová jutott. Ha nem állítjuk meg, akkor olyan területekre merészkedik, amelyekhez semmi köze sincs. Így aztán Isten összezavarta a nyelveket, és ezért a Babilon szó érthetetlen hangot jelent, blablázik szoktuk mondani. Az összezavarodás következtében a nyelvek megváltoztak, az emberek csoportokba verődve elvándoroltak erről a területről saját nyelvcsoportjaikba. Tudjuk, hogy különböző nyelvcsoportok léteznek, de vannak olyan nyelvek is, amelyek nem hasonlítanak semmilyen más nyelvhez a hangok tekintetében. Babilon tehát az űrzavar szimbóluma. A vallás hihetetlenül összezavarodott állapotba került, mivel néhány ember át akarta venni az irányítást, és az ellenőrzést a többi ember felett. Sokan vallásokat tanulmányoznak, és előléptetik magukat Isten és ember közötti közvetítőnek, mert azt állítják, hogy ők a felsőbbrendű vallásosság képviselői, és közelebb vannak Istenhez. Így válnak papokká, és segítenek az embereknek Istenhez jutni. A valóságban azonban ez nem így van. Az a valóság, hogy nem nagyobb az ő igazságuk a tiednél. Nincsenek közelebb Istenhez, nem igazabbak, mert Isten mindenkire egyformán tekint, és senkit sem lát igazabbnak a másiknál. Mindenkit, aki Krisztusban hisz, egyformának lát, a Krisztusba vetett hitük és igazságuk következtében. Mindnyájan egyenlőek vagyunk Isten szemében, mert előtte nincsenek rangok és címek. Mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban, aki az egyetlen közvetítő Isten és az ember között. Isten az egyházban egy tökéletes rendszert állított fel, de az ember már akkor összezavart az egészet, amikor az egyház még 20 éves sem volt. Voltak olyanok, akik hatalomra, uralkodásra, királykodásra vágytak a többiek fölött, pedig Jézus ezt kifejezetten megtiltotta. Jézus azt mondta, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik szeretnek mindenki fölött uralkodni. Ha elsők akartok lenni, akkor tanuljatok meg mindenki szolgája lenni. Megfette a pergamoszi gyülekezetet, mert ott egy papirendszert vezettek be a nikolaiták tanítása szerint, akik uralkodtak az emberek fölött. Jézus gyűlölte ezt a rendszert, mert ő pontosan azért halt meg, hogy minden ember közvetlenül fordulhasson Istenhez szabadon az ő kegyelmén keresztül, amely a miénk Jézus Krisztusban. Az emberek tehát zűrzavart okoztak, amely az idők során tovább fejlődött, és egyre erősebb és hatalmasabb vallási rendszereket hoztak létre. Népek és királyok felett uralkodtak, és ezekre különleges ítélettel fog lesújtani Isten, amelyről itt a 17. fejezetben olvashatunk. Oda jött hozzám az egyik angyal a hét közül, akinél a hét pohár volt. Emlékeztek, hogy az angyaloknál levő poharak az ítéleteket jelentik, és a 7. csapás Babilon megítélését jelentette. Oda jött hozzám az egyik a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül. Ez szimbolikusan egy téves vallási rendszert jelent, ami az embert arra vezeti, hogy az Istennel való kapcsolata valami máson, és ne Jézus Krisztuson keresztül történjen. A Bibliában a paráznasság lelki értelemben egy másik Isten imádását jelenti. Amikor Izrael népe a Baált, Moleket vagy más isteneket imádott, akkor paráznasságot követett el, amelyek utálatosak az Isten szemében. Ezek imádása az embereket hiú reményben ringatta, mert nem imádták Istent igazságban és lélekben, Isten igéje szerint. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznasságának borától megrészegettek a föld lakói. És lélekben elvitt engem a pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon. A skarlátvörös fenevad az Antikrisztus, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossága és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a titokzatos név. A nagy Babilon a föld paráznáinak és undokságainak anyja. Ez Isten álláspontja a vallásos Babilonnal kapcsolatban, mivel a régi babiloni vallás sok elemét bevezette az egyház is. A mai egyházban nagyon sok ilyen szokás található. Például az ókori Babilonban Nimródot imádták, akit még Tamúznak is hívtak, valamint az anyját Szemirámiszt, akit pedig más néven Astartnak is neveznek. Ezek anya és fia voltak. A hiedelem szerint Nimród szűztől született, és az emberek imádták őt. Hatalmas harcos volt, aki Istennel is szembeszállt. A történetek szerint vadászat közben meghalt, és a teste 3 nap és 3 éjjel élettelenül feküdt, majd utána feltámadt, és az emberek a feltámadását tojásfestéssel kezdték ünnepelni. A nyulat kezdték imádni, amely a szaporaságáról híres, és az ünnepséget Astartnak nevezték el, melynek során Nimród feltámadását ünnepelték. Érdekes, hogy mindezeket a szokásokat mi is átvettük. Sőt, mi több, a hiedelem szerint Nimród december 25-én született, és a születésnapját örökzöld fák feldíszítésével ünnepelték meg, amelyeket a házaikban helyeztek el, mert azok az életet szimbolizálták. Ünnepségek sorozata, ajándékozások és részegorgiák kísérték mindezeket. Ezek mind Babilonból származnak. A Madonna a gyerekkel és a glóriával már Jézus előtt 1000 évvel is létezett, hiszen Szemirámiszt és az ő szűztől született fiát, Nimródot imádták Babilonban. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ezt mondta nekem az angyal. Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen. Fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az életkönyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van. A 7 fej, 7 hegy, amelyen az asszony ül. Ez itt Róma jelképe, a 7 dombon épült város. És ez 7 királyt jelent. A római birodalom 7 császára. 5 elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. A fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a 8., a 7 király családjából származik. A fenevad ennek megfelelően az 5 közül az egyik, aki a jelenések megírása előtt már elesett. Amikor János írta a jelenéseket, akkor ez az uralkodó már az alvilágban volt. A világ csodálkozni fog ezen az emberen, aki már halott volt, de ismét él. A leírás leginkább Néró császárra illik, akinek a neve héberül leírva numerikusan összesen 666-ot tesz ki. Nérót a korai egyháza fenevadnak nevezte, mert hatalmas pusztítást végzett az egyházban, és úgy néz ki, hogy démoni szellemek hatalma alatt volt, hisz olyan dolgokat tett, amelyeket csak a sátán által megbontott elme tehetett. A fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba. A 10 szarv, amelyet láttál, 10 király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Egyet akarnak csak, hogy elpusztítsák Krisztust, amikor ő azért érkezik a földre, hogy megalapítsa az Isten országát. Ezek a királyok átadják a hatalmukat az Antikrisztusnak, aki vezetni fogja az Isten elleni harcot itt a földön. János az egyik levelében azt írja, hogy az Antikrisztus szelleme már munkálkodik itt a földön. És ez így van ma is. Sok olyan hatalmas erővel rendelkező ember van, akik arra szánták életüket, hogy elpusztítsák Isten munkálkodását. A humanisták hatalmas erővel támadnak, és eltökélt szándékuk, hogy kiírtják az Isten tudatot az emberek fejéből. Ők furcsa emberként és gúny tárgyaként kezelik azokat, akik hisznek Istenben. Bolondot akarnak csinálni az olyanokból, akiknek erős meggyőződésük van Istennel kapcsolatban. A humanista kiáltvány eltökélt szándéka, hogy egyszer is mindenkorra eltörölje az emberek babonás hitét Istenben. A céljuk Isten elpusztítása, amelynek következtében az ember úgy élhet a testének vágyai szerint, hogy ne furdalja közben a lelkiismeret. Ezért minden olyan morális alaptól meg akarnak szabadulni, amelynek a gyökere a Bibliára vezethető vissza. Ennek következtében a Biblia minden tanítása például a házasságtöréssel, a paráznossággal kapcsolatban teljes mértékben kitörlődne az elmédből, és mindent megtehetnél anélkül, hogy gyötörne a lelkiismeret. Az Antikrisztus szelleme tehát munkálkodik, és sok nagyhatalmú vezető eltökélt szándéka, hogy Istent kitörölje az emberek mindennapjaiból. Európában igen közel járnak ahhoz, hogy mindezt sikerrel véghez vigyék. Európa a kereszténység utáni időszakát éli, az emberek szemében reménytelenség és kétségbeesés uralkodik. Ezen kívül más dolgokat is észre lehet venni ezzel kapcsolatban a társadalomban. Látható a nők leértékelődése is, amint áruként ülnek a kirakatokban, és férfiakat csábítanak. Mindezt olyan perverz emberek irányítják, akiknek hiányzik az Isten tudat az elméjükből. Visszajuttatták a nőt arra a szintre, ahol a kereszténység előtt volt, hiszen a kereszténység emelte a nőt az őt megillető szépség és tisztelet magasságába. A porno és nudista magazinokban az emberek teljesen átadták magukat a saját testi vágyaik kielégítésének, és látható a részegség és a reménytelenség összefüggése is. Mindezeket megfigyelve rájövünk, hogy ezek a vezetők a legtöbb ember elméjéből sikeresen kitörölték Istent. Amerikában ugyanezek a vezetők sikeresen kitiltották Istent az iskolákból, és törvénytelennek nyilvánították a karácsonyi énekek éneklését is. Istennek hála, hogy vannak olyan bátor keresztény tanárok, akik továbbra is dicső fényként világítanak az iskolákban. Visszatérve a Jelenések könyvéhez, ezek a királyok tehát el akarják pusztítani Jézus földi királyságát, mert nem akarják, hogy Isten uralkodjon fölöttük. Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. És akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Isten elhívott titeket, hogy a gyermekei legyetek, és ha válaszoltatok az ő elhívására, akkor ki is választott titeket arra, hogy az örökkévaló királyság részesei legyetek. Ha iránta való hűségben járunk, akkor hallhatjuk az ígéretet, hogy mivel megtartottátok a parancsolataimat, én is megtartalak titeket a földön elkövetkező kísértés órájától. És így folytatta. A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. A 10 szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát. A 10 vezető tehát kihasználja majd az egyházat, majd végül ellene fordul. És magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert Isten adta a szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát. Milyen érdekes, hogy Isten akarata az, hogy ők pusztítsák el a téves vallási rendszereket. Isten gyakran hitetlen és minden igazság nélküli személyeket használ arra, hogy megvalósítsák az ő akaratát. Habakuknak is az volt a problémája, hogy miért használja Isten a babilóniaiakat arra, hogy megbüntesse az ő népét. Habakuk azt mondta Istennek, hogy Uram, igaz, hogy mi rosszak vagyunk, de ők még nálunk is rosszabbak. Miért engeded meg, hogy egy ilyen nemzet igázzon le minket? Hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten ígéi. Az asszony pedig, akit láttál, a nagyváros, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből, nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet, és ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakhelyévé vált, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, és minden utálatos madár rejtek helyévé lett. A teljes sátáni rendszer, amely Babilonban székelt, a világ kereskedelmi központja is lett. Csak találgatni tudunk azzal kapcsolatban, hogy ez melyik város lehet. Sokan azt tartják, hogy az ókori Babilont az Antikrisztus hatalmas költségek árán újjá fogja építeni, és ott fog uralkodni. Mindez hihetetlenül gyorsan fogja véghez vinni. A világ minden tájáról érkeznek majd mesteremberek, akiknek nagy fizetést fog adni, és ezrek fognak jönni, hogy ezt a gyönyörű várost felépítsék, amely ezáltal a világ kereskedelmi és banki központja lesz. Dániel könyvében olvashatjuk, hogy amikor az Antikrisztus uralkodni kezd, akkor a mesteremberek jólétben fognak élni. Más szóval olyan hatalmas építkezések kezdődnek majd el, amelyek több százezer embernek adnak majd munkát, és így sokan nagyon jól fizető állásokat kaphatnak meg. Mindez lehetséges, hiszen ez a Babilon, amely itt leírva található, még nem létezik. Ez az időszak szédületes gazdasági fellendülést fog eredményezni. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, és minden utálatos madár rejtek helyévé lett. Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Hallottam, hogy egy másik hang szólal az égből. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett, és kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint. A pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen. Amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyásszal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja. Fenségesen ülök itt, mint egy királynő. Özvegy nem vagyok, gyászt nem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások. Halál, gyász és éhínség. És tűzzel fogják megégetni, mert erős úr az Isten, aki megítéli őt. Ez a város, amely a világ gazdaságának központjává vált, egyetlen nap alatt tűnik el Isten pusztítása következtében. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelemtől való félelmükben távol megállva. Mindez nukleáris katasztrófának tűnik, amelynek rádióaktív sugárzása következtében a királyok félnek megközelíteni a várost. Ugyanerre utal az is, hogy egy pillanat alatt fog elpusztulni az egész. A földkereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Az aranyat és ezüstöt, a drágakövet és gyöngyöt, a gyolcsot és bíbort, a selyem és skarlátárukat, a különféle tujafákat és elefántcsont tárgyakat, A különféle nemes fából, vagy értből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, balzsamot, füstölőszereket, a kenőcsöket és tömjént, a bort és olajat, a finom lisztet és gabonát, a barmokat és juhokat, a lovakat és a kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelemtől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak és így szólnak. Jaj, jaj a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba és karlátba volt öltözve, arannyal, drágaköve és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. És a kormányosok, a parti hajósok, az evezősök is, akik a tengeren dolgoztak, mind megálltak távol, és amikor látták égésének a füstjét, így kiáltoztak. Van-e hasonló a nagyvároshoz? És port hintettek a fejükre, és sírva gyászolva kiáltoztak. Jaj, jaj a nagyvárosnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren. Egyetlen óra alatt elpusztult. Minden gazdagság, amely a városban volt, elpusztult, és a világ sír emiatt, a kereskedők, a hajósok és mindenki. De a mennyben teljesen más a kép. Örülj neki, te menny, és örüljetek ti szentek, apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta, értetek, az ítéletet. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő. Egy malomkő 6-700 kiló is lehet. Jézus azt mondja, hogy ha valaki szándékosan akarja tönkretenni egy kisgyermek hitét, akkor jobb lenne neki, ha egy malomkövet kötne a nyakába, és bedobnák őt a tengerbe. Néha elgondolkozom a humanista tanítókon, akik szándékosan akarják elpusztítani az óráikra járó gyermekek hitét. Nem szeretnék az ő helyükben lenni, amikor az élő Istennel kell majd szemben állniuk. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő, bedobta a tengerbe és így szólt. Így vettetik le Babilon, a nagyváros, egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található. Lehet, hogy Isten az óceánnal fogja betakarni azt a területet, és az Isten országának eljövetelekor minden víz alá kerül, hogy többé ne találhassa meg senki, és ne is emlékezhessen erre. Nem hallatszik benned többé hárfások és zenészek, fúvalások és trombitások hangja, nem található benned többé egyetlen mesterség, egyetlen mestere sem, és malomzúgása sem hallatszik többé benned. És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép. De benned találtatott a proféták és szentek vére, és mindazoké, akik megölettek a földön. Ez volt Isten ítélete a kereskedelmi és a vallási rendszerek ellen. Atyám, köszönjük, hogy elhívtál, kiválasztottál, és elrendelted, hogy a tanítványaid legyünk, és hogy gyümölcsöt teremjünk. Istenem, add, hogy rendeljük alá magunkat a te lelked uralmának, és formálj minket minden tekintetben hozzád hasonlóvá. Tisztákká, igazakká, szentekké, és legyünk olyan szentek, akik az Úr jelenlétében járnak teljes tisztelettel, hogy méltók legyünk majd azon a napon arra, hogy veled együtt részesüljünk abban a dicsőségben, amelyet az Atya szándékozik neked adni, és azoknak, akik veled járnak.